Tartunk bibliaórát ima közösséggel, szeretettel hívunk és várunk ide minden érdeklődő testvérünket. Pénteken 9:30 kezdettel tartunk babamama kört, szintén pénteken délután 5 órakor a konfirmandusokat hívjuk oktatásra. Jövő vasárnap 9:50 kezdettel tartunk istentiszteletet, és vele párhuzamosan gyermekek számára gyermek istentiszteletet. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap egyházi rendünkben a diakónia vasárnap, ami azt jelenti, hogy itt egyházmegyénkben ezen a vasárnapon mi lelkészek úgy mondjuk szószéket cserélünk, azaz ez azt fogja jelenteni, hogy nem én fogom itt hirdetni az igét, hanem én a Budapest fasori gyülekezetben fogom hirdetni Isten igéjét. Az ottani lelkipásztor, Somogyi Péter lelkipásztor testvérünk pedig itt fogja hirdetni az igét a testvéreknek. Nagy szeretettel buzdítom a testvéreket arra, hogy jöjjünk el. Somogyi Péter lelkipásztor testvérünk egyébként egyházkerületünk főjegyzője. Kedves hívő testvérünk, hallgassuk Isten igéjét majd az ő tolmácsolásában. Kedves testvéreim, az Úr legyen és maradjon mindnyájunknak őriző, megtartó pásztora továbbra is. Hallgassuk most figyelemmel hitvallásunk tanítását. Baksai Szabó Kristóf testvérünk olvassa hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból az 5. úrnapja kérdéseit és feleleteit, amelyek az ember megváltásáról szóló nagyobb fejezetnek az első kérdései és feleletei. Csak azért nagyon röviden, hogy értsük a KT-nak is a szerkezetét. Ugye a KT második kérdésében és feleletében azt kérdezzük, és erre adunk választ, hogy hány dolgot kell nekünk tudnunk avégre, hogy mi Isten kegyelmében boldogan élhessünk. És azt válaszoljuk elő erre, hogy 3 dolgot kell tudni. Az első, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Ez adja a KT első néhány kérdéseinek az apropóját. A második dolog, amit tudnunk kell, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból, azaz Isten miként vált meg. Az innentől kezdődő kérdések erről szólnak, majd pedig a 3. nagy fejezete a KT-nak az lesz, hogy milyen hálával tartozom Istennek ezért a az ő szabadításáért. Most tehát hallgassuk legelőször is azt az ember megváltásáról szóló 2. részéből, ami soron következik.
12. kérdés. Mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideig való és örök büntetésre méltók vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg a büntetéstől, és miképpen juthatunk ismét kegyelembe? Isten igazsága elégtételt kíván, ezért annak vagy mi magunk, vagy valaki más által eleget kell tennünk. Eleget tehetünk-e mi magunk? Semmiképpen nem, sőt, inkább még napról napra szaporítjuk a bűnt. Hát valamely teremtmény eleget tehet-e érettünk? Nem. Először, mert Isten nem akar más teremtményt büntetni az ember bűnéért. Másodszor puszta teremtmény nem viselhetné el az Isten bűn ellen való haragjának súlyát, hogy attól másokat megszabadíthasson. Milyen közbenjárót és szabadítót kell tehát keresnünk? Olyant, aki valóságos és igaz, nem bűnös ember, és mégis hatalmasabb minden teremtménynél, azaz egyszer s mind valóságos Isten is.
Boldognak mondjuk mindazokat, akik nem csak hallgatják, hanem a szívükbe be is fogadják az ige tanítását, amit hitvallásunk is megfogalmaz. Adja Isten, hogy így legyünk boldog emberek. Zsoltár énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. A 61. Zsoltárunk első 3 versét fogjuk most énekelni. A 61. Zsoltárunk első 3 versét. Kiáltásom, halld meg Isten, vedd füledben az én könyörgésemet. Kiáltásom, halld meg Isten, vedd füledben az én könyörgésemet, mert én szívem nagy ínségből messze földről kiáltja felségedet. Védj fel engemet közelre, magasságra, hol bátorságom legyen, mert te vagy én erős tornyom, igazságom, én ellenségém ellen. Te hajlékodban lakásom, én kívánom, és óhajtom szüntelen. Szárnyaidnak árnyékába kívánkozva vagyok jó reménységben. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által te hozzád kiáltunk mindenféle nyomorúságunkból. Tudod és ismered a mi dolgainkat, életünket. Tudod mindazoknak baját, akik testileg szenvednek, és ezt esti szenvedésből velük együtt kiáltunk te hozzád azért, hogy hozzál kegyelmesen enyhülést, jobbulást, gyógyulást a te jó belátásod szerint. És vannak közöttünk sokan, akik lelkileg terheltettek meg mindenféle fajta nehézséggel, nyomorúsággal. Velük együtt is kiáltunk te hozzád mélységeinkből, kérve, várva a te segítségedet, azt, hogy megmentsél bennünket, azt, hogy megszabadítsál, hogy kies helyre vigyél bennünket. Köszönjük, hogy a te ígéd ma is élő és ható, és te szent lelked és ígéd által jössz és közelítesz hozzánk gyógyító szavaddal. Hisszük, hogy ezen a mostani órán is így jössz mi hozzánk. Légy segítségül nekünk, hogy megértsük a te ígédet, megértsük a te szavadat, hadd vegyen abban épülést, ami egész életünk. Így könyörüljél meg rajtunk, és hallgass meg bennünket, mennyei édesatyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Isten igéjét olvasom a testvérek előtt, úgy, ahogyan az bibliaolvasó kalauzunk a mai napon olvasásra rendeli Máté evangéliumából. Máté evangéliumának 12. fejezetéből, a 12. fejezet 9. versétől a 14. verséig terjedő szakaszból. Máté evangéliumának 12. fejezetében a 9. verstől így találjuk Isten igéjét megírva. Onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadkezű ember. Megkérdezték Jézustól: szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene? Ő pedig ezt mondta nekik: ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja-e meg, és nem húzza ki? Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál? Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: nyújtsd ki kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Ugyanolyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Kedves testvéreim, Máté evangéliumának 12. fejezete azt kezdi és azt láttatja meg velünk, hogy Jézus körül nem csak azoknak a száma növekedett, akik szomjasan itták az ő szavait, tanításait, és egyúttal várták az ő csodáit, hanem azoknak a száma is növekedett Jézus körül, akik egyre mélyebb gyűlölködéssel figyelték, és keresték annak a módját, hogy Jézus ellen vádat emeljenek, és ahogy itt olvastuk, akár a vádak alapján Jézust meg is öljék. Mindig megdöbbenek, amikor az evangéliumban ilyen történeteket olvasok, és azt gondolom, hogy talán ezzel nem vagyok egyedül, de arra kell rájönnöm, hogy amit ott látunk, az tulajdonképpen valójában közöttünk is jelen van. Nem olyan távoli mindaz, ami ott történt a mi világunktól. Legyen valaki bármely jó indulattal a többi ember felé, igyekezzen valaki minden tőle telhetőt megtenni a környezetéért, ismerjék el, mégis minden időben vannak, akik ellenségesek lesznek az ilyen emberrel szemben, olyannyira, hogy akár a vesztére is törnek. És mivel az Úr Jézus arról is tanított bennünket, hogy az ő sorsa, egyben az ő követőinek is a sorsa, ezért az egyház, az igaz hitben járók Jézus Krisztushoz hasonlóan minden időben megtapasztalják ezt az ellenségeskedést önmagukkal szemben, mit ne mondjak, gyűlöletet önmagukkal szemben, tovább ne menjek, azt a gyűlöletet, amely el akarja veszteni, és ki akarja őket írtani ebből a világból. Ma arra keressük a választ, hogy az emberek jó elleni gyűlölködésének, azaz a Jézussal szembeni gyűlölködésének van-e valami természetrajza. hogy miért és hogyan alakul ez ki. Mitől van ez, hogy Jézus teszi a jót a maga korában, és mégis úgy támadnak ellene, hogy meg kell ölni. El kell söpörni, és ki kell őt vonni a zsidóság életéből. És miért van az ma, hogyha az egyház jót tesz, az Isten népe jót tesz, akkor ugyanezzel a gyűlölködéssel találkozik. Tudható az, hogy mitől van ez? Hogyan alakul ez ki? A Jézussal szemben megjelenő és egyre erősödő gyűlöletnek, testvérek, volt egy viszonylag jól leírható természete, természet rajza. Mivel Máté és a többi evangélium is a farizeusokat jelöli, a Jézussal szemben megjelenő ellenségeskedés meghatározó alakjainak, ezért az ő természetüket kell megvizsgálnunk, és az ő természetüket lehet megvizsgálnunk. Mitől lettek ezek az emberek Jézus gyűlölőkké? Mit tudhatunk róluk? Hát sok mindent lehetne a farizeusokról mondani, én megpróbálom a testvéreknek azért dióhéjba összefoglalni. Legelőször is azt tudjuk róluk ott Jézus korában, hogy vallási elitté nőtték ki magukat. A mozgalmuk kezdete a babiloni fogság utánra tehető, tehát több száz éves mozgalom volt a farizeusi mozgalom, sokszor sokféle formában volt ez jelen, volt, amikor párt voltak, volt, amikor egyszerűen csak egy élet szemléletet jelentett a farizeusság. Jézus korában a vallási elitnek számítottak ők. Oly annyira kinőtték magukat a vallási elitté, hogy az ószövetségi rendet felrúgva kezükbe vették a papság helyett a tanításnak a jogát. Valaki elolvassa az Ószövetséget, akkor ott meg fogja találni, hogy a nép tanításának a szolgálata, a joga Istentől a papságra adatott, ez az ő dolguk volt. De Jézus korára a farizeusok ezt kiragadták a papság kezéből. A társadalmi életben, a közéletben igen meghatározóvá lett a farizeusok által megalkotott törvénymagyarázat, és nyilván ezzel együtt a meghatározott társadalmi életforma is. Hogyan kell érteni az Isten törvényét, és ebből adódóan hogyan kell megélni a hétköznapokat. Nos, ezt Jézus korában tehát nem a papság, hanem a farizeusság vette a kezébe, ők igyekeztek ezt meghatározni. Noha Isten ószövetségi rendje szerint semmiféle jogosítvánnyal nem rendelkeztek ehhez, mégis azt kell mondjon, hogy kétségtelen módon irányították a Jézus korabeli zsidóság vallási és társadalmi életét. Hát innentől kezdve nézhetjük az ő természetrajzukat. Amit azt gondolom, a Jézussal való szüntelen konfrontációjukból megláthatunk, az az legelőször is, hogy önfejűen tették, amit tettek. Hát ilyen hétköznapi kategóriákat fogok használni, nem a tudomány által meghatározott kategóriákat, mert talán ezeket jobban értjük. Az írásokat önfejűen magyarázták, és az elvárásaikat is önfejűen ezek alapján hozták és határozták meg. Erre Jézus gyakran rá is mutatott, hogy olyasmit is kimagyaráztak a törvényből, meg belemagyaráztak a törvénybe, amiről a törvény valójában nem szólt és nem beszélt. De ők önfejűen megtették ezt. Noha mindig a törvényre hivatkoztak, farizeusi tanításnak a fókuszában a törvény állt, mégsem a törvény szellemében éltek. Ugyanis a törvény éppen az önfejűséget nem engedi meg az embernek. A törvény ugyanis az embert Istenhez vezeti, méghozzá azért vezeti az embert Istenhez, mert Isten a fej. Ő a mindenható. Ő az alfája és az omegája mindeneknek. A törvény nem szabadított és nem szabadít fel ma sem senkit arra, hogy önfejű legyen. Mert aki önfejű, az egészen biztosan ellene megy a törvénynek. Ezek az emberek azonban Istentől függetlenül, Isten gondolataitól, Isten akaratától függetlenül önfejűen értelmeztek mindent. Azt hitték, hogy a törvényhez való ragaszkodásuk az felhatalmazza őket arra, hogy Istentől függetlenül értelmezzék magát a törvényt. A legelső dolog tehát, amit látunk róluk, hogy önfejű emberek voltak. Mivel látásaik és képmutató életmódjuk, amelyet Jézus leleplezett és kimondott, a környezetükből, az emberekből félelmen alapuló tiszteletet váltott ki, ezért a farizeusok egyre önhittebbek lettek. Bármilyen furcsa, az ő képmutatásukat nem nagyon látták az emberek. Valamiért félelemmel és félelemből fakadó tisztelettel néztek rájuk. És az, hogy az emberek így néztek rájuk, így mondanánk magyarul, hogy úton útfélen megfövegelték őket, ez a farizeusságot egyre önhittebbé tette. Ez azt jelenti, hogy egyre nőtt az önbizalmuk abban, hogy kétségtelenül helyesen és jól csinálnak mindent. Ez így szokott lenni, nem? Hogy ha az ember megdicsérik valamiért, akkor az ember hajlik azt gondolni, hogy én jó úton járok. Szoktuk is mondani egymásnak. Csak így tovább. És minél jobb és minél nagyobb az ember elismertsége, annál jobban elhiszi, hogy az út, amin jár, az jó út. Azon kell járni. Mindaddig nincs is ezzel baj, amíg azok a visszajelzések, amik erősítik ezt a mi hitünket, önmagunkban való bizalmunkat, reálisak. De ahogy mondtam, Jézus korában a farizeusoktól, mivel egy, majd fogjuk látni, elit voltak, mivel úgy léptek föl, ahogy fölléptek, az emberek jó része félt, és ebből a félelemből adódóan tisztelték őket. A farizeusoknak messzire elért a keze. Mondjuk így, látjuk, ezt olvastam a 14. versben itt, hogy elhatározták, hogy Jézust megölik. És aki elolvassa az evangéliumot, az látni fogja, hogy a farizeusoknak milyen messzire ért a keze. Mert mit csináltak? Végül addig-addig vitték a dolgot, hogy Jézust Pilátus akarata ellenére, a nép akarata ellenére mégis keresztre feszítették. Félelmen alapuló tisztelet, az félrevezette őket, egyre önhittebbek lettek, azt hitték, hogy kétségtelenül jól csinálnak mindent. Azzal áltatták magukat, hogy mindaz, amit ők mondanak, ahogy a törvényt magyarázzák, mindaz, amit tesznek és megkövetelnek, az mindenkinek a javát szolgálja. Úgy is mondhatom, hogy minél nagyobb lett a befolyásuk, annál jobban elhitték, hogy igazuk is van. Ez a tévhit pedig egyre maga biztosabbá tette a farizeusokat. Na most, mivel önfejűek voltak, és aztán önhittekké lettek, egy harmadik dolgot is el kell róluk mondanom, ez pedig az, hogy mindez gőgössé formálta őket. Ez azt jelenti, hogy elvesztették a kontrollt, mert megtagadták azt, hogy bárki is, bármilyen módon fölöttük ítéletet, észrevételt tegyen. Magyarán kialakult bennük egy olyan gondolkozás és magatartás forma, miszerint ők maguk tökéletesek. Így is mondhatjuk hétköznapi nyelven, hogy megistenültek önmaguk szemében, és ennek megfelelően viselkedtek. A farizeusok mindenkinek a feje felett átnéztek, gőgösek voltak, fennhordták az orrukat, mindenki felett átnyúltak. Tulajdonképpen Istennek járó tiszteletet kívántak maguknak, abban az értelemben, hogy senki ne merje megkérdőjelezni őket. Ilyen a gőgös ember. Olyan magasan hordja az orrát, a fejét, amihez nem fér hozzá az, hogy valaki megkritizálja, hogy valaki megkérdőjelezze. Gőgösekké lettek. És innen már csak egy lépés a negyedik dolog, amit az ő természetükről, a természetrajzukról megállapíthatunk, hogy önfejűségükön alapuló önhittségükben, melyet az egyre elhatalmasodó gőg jellemzett, egyre erőszakosabbakká lettek. Már nem csak voltak, mint farizeusok ott a társadalomban, már nem csak kértek, hanem követeltek. Követeltek. Az erőszakosság, amibe belefolytak, az gyakran tetlegességet is jelentett. Majd látjuk ezt Jézus későbbi sorsában. Jézus körül is egyre intenzívebb indulatokkal jelennek meg, amíg végül elhatározzák, hogy Jézust meg kell ölni. Azért, mert Jézus nem veti alá magát elképzeléseiknek. Jézus nem úgy magyarázza a törvényt, ahogyan ők. Jézus nem úgy él, ahogyan ők. És az ő gőgjükből eredő erőszak testet ölt abban, hogy kimondják, Jézusnak halnia kell. Másrészt bántja őket, hogy Jézus nem hívja meg a farizeusokat arra, pedig ők a maguk látása szerint erre a legméltóbbak, hogy osztozzanak az ő hatalmában. Ne legyünk azért vakok, a farizeusok sem voltak azok, hát ők látták azt, hogy Jézusnál isteni hatalom van. Ugyanúgy látták Jézus csodáit, mert azt olvasjuk, hogy ott voltak a tömegbe. Ők tudták azt, hogy Jézus nem emberi erőket birtokol, hanem isteni erő van benne. És őket igen-igen bántotta az, hogy Jézus ezt az erőt, ezt a hatalmat nem osztja meg velük. Hogy nem 12 farizeus van Jézus körül, hanem 12 egyszerű ember. Irítség volt bennük, és ez az önfejűségből, az önhittségükből, a gőgösségükből adódott, vezette őket az erőszakra is. Lelki természet rajzukat tehát röviden 4 pontban hoztam ide a testvérek elé. Önfejűség, önhitség, gőgösség, erőszakosság. Testvérek, a jó, azaz az isteni ellen való gyűlölködésnek minden időben ez volt, és minden időben ez marad a természetrajza. Ahogy mondtam, Jézus idejében így volt, és ez nem változik. Így van ma is. A jó ellen így gyűlölködik az ember. A jó ellen ezért gyűlölködik az ember. De mi is a jó? Mit mond a Biblia a jóról? Mert akkor minden indulat rossz. A jót a Biblia igencsak alaposan meghatározza. A jó az maga Isten. Tehát ahol nem akarnak Istenről tudni, ott az ember nem tud semmit a jóról. A jó az azzal kezdődik, hogy az ember elkezdi felismerni, megismerni, és mi több elismerni Istent. Mert mit mond Isten? Azt mondja az embernek, hogyha jót akarsz, ha a jót akarod, akkor két pontban össze lehet foglalni, mit mond Isten. Azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet. És azt mondja, hogy szeresd fele barátodat. A jó tehát Isten, és a törvény azt parancsolja nekünk, hogy szeressük Istent, és Istenben szeressük a mi fele barátunkat is. Ne Isten nélkül akarjuk szeretni egymást, hanem az Isten előtt való megállásunkban tekintsünk a másikra is. Önmagában, testvérek, ez nem lenne olyan nagyon nehéz program, ami földi életünkre nézve, szeresd Istent, és szeresd fele barátodat, mégsem valósul meg. Helyette gyűlölködés van. Gyűlölködés van általában a világban Istennel, és a másik emberrel szemben is. Azt gondolom, hogy nem kell erről túl sokat beszélnem a testvéreknek, mert ezt tapasztaljuk. A politikai kampányban mindig élesen lehet tapasztalni a gyűlölködést. De nem kell olyan messzire menni, bárhol a világban, ha megnézünk egy híradót, arról fogunk híreket kapni, hogy gyűlölködés van. Az elmúlt héten voltunk egy előadáson a Csillaghegyi gyülekezetben, ahol hallottunk előadást arról, hogy a világnak tőlünk keletebbre eső részében nyílt gyűlölködés van az Isten népével, a kereszténységgel kapcsolatosan. Ez a gyűlölködés megvan tőlünk nyugatra is, annyi a különbség, hogy még nem nyílt, még alattomos. De a gyűlölködés ugyanúgy megvan. Miben áll ennek az oka ma? Hát mindenki, aki keresztényként keresi, akarja, műveli a jót, megkérdezi, hogy miért gyűlölnek engem. Tudnunk kell, és nem szabad felednünk azt a természetrajzot, amit az evangéliumban látunk. A gyűlölködésnek ma is az egyik oka az önfejűség. Az, hogy az ember, a bűnös ember azt gondolja magáról, hogy én tudom, hogy mi a jó. Én tudom, hogy mi a helyes. Az emberek között levő gyűlöletnek az egyik alapvető oka az, testvérek, hogy az ember úgy gondolja, hogy nincs szükségem Istenre. Nem kell nekem a Biblia se. Majd én megmondom, hogy mi a jó. Majd én eldöntöm, hogy mi a jó. Aztán ehhez jön az önhitség. Az, hogy egyre jobban elhisszük, hogy igazunk van. Hogy amit én csinálok, az van mindenki javára. Az van mindenki javára. Az lesz jó mindenkinek. Így válunk mi emberek egyre gőgösebbekké, a magunk szemében tökéletesekké. Megistenülünk. Az én véleményem, az én látásom mindenki fölé való. Nekem van igazam, annak kell történnie, amit én jónak gondolok. És végül már nem tudunk nem erőszakosak lenni. Magyarán az akaratunkat, a látásunkat, amit önfejűen, önhitten, megistenülve képviselünk, rákényszerítjük másokra. Rákényszerítjük. A mai világ arról szól, hogy törvényesen kényszerítjük rá másokra az akaratunkat. Egyre jobban a fejlett nyugati világ ebbe rendezkedik be, hogy rákényszerítek mindenkit egyfajta gondolkozásra. És ki kell mondanunk őszintén azt is, testvérek, hogy ez a gondolkozás legelőször Istent negligálta. Istent negligálta. Ennek nyílt jele volt, amikor az Unió alkotmányában Isten nevét nem tűrték meg. Testvérek, ha egy nép, egy nemzet, egy földrész, egy emberi közösség Istent önfejűen félreállítja, azt gondolva, hogy én tudom, hogy mi a jó, amikor megistenülünk a magunk szemében, akkor erőszakosakká is fogunk válni. Ezek a dolgok összefüggnek, nincs benne megállás. Összetartoznak. Azt gondolom, hogy ennek tanúi vagyunk, és még inkább tanúi leszünk. Hogy a házunk táján is söpörgessünk, például önfejűen meghatározzuk, hogy mit is jelent kereszténynek lenni. Hát ennek tanúi vagyunk ma különösképpen a magyar politikai palettán, hogy bizonyos emberek részéről megy a harakiri, hogy bebizonyítsák, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Mindig csodálkozom azon, hogy ma mindenki teológus, aki már látott templomot, vagy járt is templomba, meg a kezébe fogott egyszer egy Bibliát. Milyen érdekes, hogy mindjárt mindenki elkezd mindenhez érteni. Így az Isten dolgaihoz is. Nem kérdezzük, nem hallgatjuk meg azokat, akiknek felhatalmazása van arra, hogy tanítsák Isten dolgait. És szeretném a testvérek szívére helyezni azt, hogy Istennek ma is vannak felhatalmazottjai. Nem mindenki taníthatja az Isten dolgait ebben a világban. Bármilyen furcsa. Maga Isten nem engedi meg. Elmondja az igében, az Új Szövetségben, hogy Isten rendel minden időben tanítókat. Evangélistákat, igehirdetőket. Úgy, ahogy az Ószövetségben a papságot, és az ő dolguk az, hogy Isten dolgait tanítsák az embereknek. Másnak nem dolga ez. Azért nem dolga, mert mások előtt Isten nem nyitja meg mindazt, amit ezek előtt megnyit. Nincs mandátum. Mandátum pedig Istentől van, testvérek. Most lehet, hogy én nagyon okos ember vagyok, de azért nem mehetek be a Szentendrei Református Gimnáziumban tanítani. Mert ahhoz, hogy ott az ember tanítson, ahhoz megfelelő mandátumokkal kell rendelkezzen. Miért gondoljuk azt, testvérek, hogy az Isten dolgainak tanításához nem kell mandátum? Az első és egyetlen legfontosabb mandátum pedig Istentől van, aki ezt nem osztja ki mindenkinek. Mit is jelent kereszténynek lenni? Mindig borzolódik a szőr a hátamon, amikor olyan emberek kezdenek erről beszélni, akiknek nincs mandátumuk Istentől arra, hogy ebben a kérdésben nyilatkozzanak. Aztán önhitten az ilyen emberek meghirdetnek és megélnek egy olyan kereszténységet, amelynek nyomai sem emlékeztetnek, vagy amely nyomokban sem emlékeztet a Jézusi példára. Mit csinál ez a világ, hogy megpróbálja Jézust olyanná tenni akkor? Hát mi meghirdetjük azt a kereszténységet, amelyik lehet leszbikus, homoszexuális. Jézus ezt nem támasztotta alá, Jézus ezt nem tanította. Hát mit csinál a sok önfejű, önhitt, gőgös, magát mindentudónak kikiáltó? Elkezdi a világnak gyártani a filmeket, hogy bemutassa, Jézus is homoszexuális volt, a tanítványai is azok voltak. Majd akkor átformáljuk Jézust olyanná, ami ennek mi önfejűen meghatároztuk a kereszténységet, majd lesz ennek egy olyan Jézusa. Ezt testvérek nyomokban sem emlékeztet a Jézusi példára. És az ilyen emberek általában, akik hirdetik a maguk által kreált kereszténységet és a maguk által kialakított Jézus képet, általában gőgösek azokkal szemben, akik észrevételt tesznek. Mert ők szeretik a látásukat mindenkire rákényszeríteni. Az csak úgy lehet igaz, ahogy én gondolom. Testvérek, legyünk józanok, nem mindenki akarja a jót, aki magát így állítja be. Miért? Mert aki nem akarja Istent, aki nem szereti Istent, annak fogalma sincs arról, hogy mi a jó. Az nem tudja munkálni sem. Az nem tudja tenni sem a jót. És ha valamit, akkor ezt mindenféleképpen mindig meg kell vizsgálni a jó akaró emberek életében, hogy ők ismerik-e Istent. És mindaz, amit hoznak, amit adni akarnak, honnan származik? A maguk fejéből pattant ki? Elhitték, hogy ez az igazság, és most megszállottan ezt képviselik? Mi áll mögötte? Egy erőszakos akarat átvitel? Testvérek, legyünk józanok. Legyünk józanok, mert aki Istent nem ismeri el, az nem fog nekünk soha jót hozni. És az Istennek az ismerete és elismerése, az nem azt jelenti, hogy így kimondom ezeket a szavakat. Azoknak az embereknek az élete mindig fölismerhető, akik Istent ismerik és elismerik. Azoknak az embereknek a beszéde mindig egyértelműen fölismerő, akik Istent ismerik és elismerik. Mert a beszédük és a cselekedetük abból fakad, hogy szeretik Istent. És Istenben látják a másik embert is. Nem vezetik félre, nem erőszakolják meg, hanem Istenben látják a másik embert is. Úgy közelednek hozzá. Testvérek, ami jó, nem csak nekem, hanem a másiknak is az, ami tényleg jó, az Istennel kezdődik. És akik ezt a jót munkálják ma ebben a világban, azok az Úr Jézus Krisztus tartják a fejüknek. Nem önfejűek, hanem Jézus Krisztus a mesterük és a tanítójuk. Nem az a Jézus Krisztus, akit kitaláltak maguknak, hanem a Biblia Jézus Krisztus, akit itt olvasunk, aki itt nyilvánul meg előttünk az ő szent igéjében, akik ennek a jónak a munkálói, akiknek Jézus Krisztus a fejük, azok soha nem önhitt emberek. Mert az ilyen emberek Jézus Krisztusban hisznek. Az élő, a testélet igében hisznek. Mi nem magunkba hiszünk, testvérek. Mi Jézus Krisztusban hiszünk. Nem a magunk igazságában hiszünk, hanem az ő igazságában hiszünk. Nem a magunk szentségében hiszünk, hanem az ő szentségében hiszünk. Éppen ezért, akik Jézus Krisztus tartják a fejüknek, és nem önhitten munkálják a jót, azok nem gőgösek, hanem a mesterük tanítása szerint alázatosak. És ez egy óriási különbség, testvérek. Gőgösnek vagy alázatosnak lenni. Jézus Krisztus alázatos volt, és erre szólította azokat, akik őt fejükül választják. Legyetek ti is alázatosak. Testvérek, a jónak igaz munkálói, akik ezt nem Isten és Jézus Krisztus nélkül munkálják ebben a világban, azok nem erőszakosak. Vegyük a fejünkbe. Nem erőszakosak, hanem közvetítők. Azok, akiknek Jézus Krisztus a mesterük, a fejük, a hitük, a bizalmuk, azok soha nem erőszakos emberek, mert nincsen rá jogosítványuk, hogy erőszakosak legyenek. Mi közvetítünk, azaz mit teszünk? Átadjuk, terjesztjük Isten evangéliumát, Jézus Krisztust. Mert erre van felhatalmazásunk, hogy mondjuk és meghirdessük. Azt gondolom, testvéreim, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Mi, akik Jézus Krisztus tanítványainak valljuk magunkat, mi mondjuk és hirdetjük ennek a világnak azt, hogy mi a jó, hogy hol keresendő a jó. Hisszük és tudjuk, hogyha a világ hallgat erre, akkor velünk együtt részese lesz ennek a jónak. Ha meg nem hallgat, akkor el fog veszni. Nem erőszakoskodunk. Velünk szemben sem erőszakoskodtak, egyszerűen elmondták. Én idézőjelben szerencsés ember vagyok, mert mondta az apám, mondta az anyám, mondták a testvéreim, mondta egy baráti kör, aki engem körülvett ifjúságomban, és végül én Isten kegyelméből dönthettem. De ezt nem tudja senki megspórolni közülünk. Nekünk el kell dönteni, hogy kinek adunk igazat. Megyünk önhitten, önfejűen, erőszakosan, gőgösen előre, vagy pedig alázatosan meghajlunk, és azt mondjuk, hogy igazat adunk a Biblia Jézusának. A jó az itt kezdődik, és innen ered. Adja meg Isten, hogy ebben a világban fölismerjük azokat, akik valóban jók. Akiket Isten tesz azzá. És segítsen meg bennünket abban, hogy szeretve őt, tudjunk mi is így jókká válni. Embert szeretőkké válni, akik nem önfejűen szeretnek, hanem Jézus Krisztusban szeretnek másokat. Legyen ebben segítségül az Úr, és tisztogassa a mi látásunkat is, és tisztogassa a mi szívünket is. Amen. Jertek, kedves testvérek, helyünkről fennállva, a 478. dicséretünket keressük ki, és a 478. dicséretünknek énekeljük három versét, az első hármat, az első így kezdődik: ó, irgalmas Istenén, könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Isten,
Isten keserűségemben szívemet vidámítsod. Ó, nagy és szent Isten, minden félelmemben elmémet bátorítsad. Ó, örök Úristen, ha vezedelmekben segedelmedet nyújtsad. Ó, igaz Úristen, kételkedésemben hitemet gyámolítsad.
Elfoglalva helyünket imádkozzunk, testvérek! Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki jó vagy, és aki a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által kézzel foghatóvá, megismerhetővé tetted számunkra a te jóságodat. Köszönjük jóságodból fakadó irgalmadat, amelyel lehajoltál hozzánk bűnösökhöz, hogy megmentsél bennünket, akik a magunk módján, a magunk elképzelései szerint akarjuk a jót, de abból mindig csak a rossz gyűlölködés és erőszak származik. Köszönjük, Urunk, hogy most tisztogatod a mi gondolkozásunkat, és vezetsz bennünket annak felismerésére, hogy hol kell nekünk keresnünk a jót, és miképpen kell azt nekünk munkálnunk. Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor nem adtunk igazat a te igédnek, neked magadnak, Úr Jézus Krisztus, és váltunk farizeusaivá, a magunk módján, a magunk elképzelései szerint akarván munkálni önmagunk számára, meg a környezetünk számára is a jót. Tisztíts meg ettől a lelkülettől bennünket, tisztíts meg az önfejűségtől, az önhittségtől, a gőktől, az erőszakosságtól, és adjál a helyébe, Urunk, alázatot, a te benned való teljes kétség nélküli bizalmat, a neked való igazat adást, az arra való készséget, hogy megismertessük ezzel a világgal mindazt, amit benned és tőled kaptunk. Formáld át így, Urunk, a mi életünket, látásunkat, és tégy bennünket egy olyan közösséggé, ahol felismerhető az, hogy valóban hozzád tartozunk. A te követőid, a te tanítványaid vagyunk. Adj nekünk bátorságot életünk minden idejében, amikor rád és miattad reánk támadnak. És kérjük, hogy így vedd körül a te erőddel, védelmeddel, oltalmaddal mindazokat, akik ezt már szenvedik, akik börtönben vannak, bíróságok előtt állnak. Te őrizd meg őket, Urunk, és add, hogy szívükben megerősödjenek, és tőled el ne tántorodjanak. És így könyörüljél meg rajtunk is, hogy különbséget tudjunk tenni igaz és hamis között. Szívünkben őszintén ragaszkodjunk ahhoz, amit te igaznak és jónak mondasz. Kérünk, hogy így kísérjél bennünket útjainkra, adjál nekünk világosságot, látást, tiszta, igaz érzelmeket egymás felé, amely nem önző és nem gőgös, hanem a másikhoz lehajló, a másikon segíteni kész azzal, amit segítségként tőled kapott és vett. Kérünk, hallgass meg így a mi imádságunkat, mennyei édesatyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki saját személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Értek testvéreim, folytassuk most imádságunkat fennállva, közösen imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, folytassuk imádságunkat népünkért, nemzetünkért, könyörögjünk a himnusz éneklésével. Kedves testvéreim, amint látjátok és hirdettük is, az Úrnak szent asztalát megterítettük ezen a mai úrnapon. Szeretettel hívjuk és várjuk ide azokat a hitben járó testvéreket, akik bűneiket bánják, s készek azoktól szakítani, és akik egyházunk rendje és szokása szerint, rendje szerint ez asztalhoz jöhetnek és léphetnek. Mindazokat, akik az úrvacsorai közösségen nem kívánnak részt venni, most az áldás után, vétele után útjukra engedjük. Figyeljenek a testvérek egymásra, erős szél fúj, ha valaki esetleg szédülős, inkább kapaszkodjon bele, kérjen segítséget, nehogy bajunk essék a hazafelé vezető úton. Így szól az áldás, az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.